Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyo Colini Bori. Egy agrár jellegű országban a mezőgazdaság állapota nem pusztán gazdasági kérdés, hanem a társadalmi stabilitás egyik alapvető tényezője is. Az 1945 utáni magyar mezőgazdasági átalakítások ezért közvetlen szerepet játszottak az 1956-ot megelőző feszültségek kialakulásában. A háborút követő földosztás kezdetben széles körű társadalmi támogatottságot élvezett, hiszen sokak számára jelentett valódi esélyt a felemelkedésre. Ugyanakkor olyan szerkezetet hozott létre, amely előkészítette a későbbi kollektivizálást. Az ezt követő intézkedések már nem a parasztság megerősítését, hanem gazdasági önállóságának felszámolását célozták, és a falusi társadalom erőszakos betagolását a kommunista rendszerbe.
Az 1948 után felerősödő szovjet mintára történő TSZ-esítés, a kulák, bélyeg, a beszolgáltatási kötelezettség, a kitelepítések és internálások hatására egy olyan vidéki társadalom alakult ki, amelyik egyszerre volt gazdaságilag kiszolgáltatott és politikailag elnyomott. A kollektivizálással szembeni ellenállás, a helyi konfliktusok és az államhatalom iránti bizalmatlanság hozzájárult a forradalmi hangulat kialakulásához. De kezdjük az elején. Rigó Róbert történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos főmunkatársa segít ebben.
Nagyon furcsa, hogy még a szovjet megszállás véget sem ér Magyarországon, tehát folynak a harcok. 1945 kora tavaszán rögtön elkezdődik a földosztás. Ez a 600/1945-ös rendelet, amit március 15-én hirdetnek ki. Tehát ugye április közepéig folynak a harcok Magyarország területén, tehát még itt bőven hadi állapot van. Most az előzményekhez annyit érdemes mindenképpen hozzátennünk, hogy Magyarországon nagyon jelentős a földbirtok egyenlőtlenség. Kevesek kezén vannak óriási földbirtokok. A nagybirtokos réteg arisztokrácia, ez nagyjából a társadalomnak kevesebb, mint 1%-a, és az összes megművelhető földterületnek körülbelül a fele az ő kezükben van. A másik oldalon meg van körülbelül 3 millió mezőgazdasági munkás, akiknek nincs földbirtokuk és mezőgazdasági bérmunkából élnek. Ezek főleg az uradalmi cselédek és a napszámosok. És van egy jelentős csoport, akiknek nagyon picike földterületük van, tehát ilyen kisbirtokosok, egy-két holdas gazdák. Hogy egy kicsit a képet még bonyolítsuk, országosan se igaz az, hogy ez mindenhol egyenletesen így nézett volna ki, hanem főleg ezek az uradalmi nagybirtokok, ezek a Dunántúlon voltak, a Tiszántúlon és Magyarországnak az északi részén, tehát regionálisan is elég nagy különbségek voltak Magyarországon. Most az, hogy a földkérdéssel valamit kezdeni kell, és ezt az óriási egyenlőtlenség, ezt fel kell számolni, ez a 20-as, 30-as években már nem nagyon volt kérdés, a haladóbb gondolkodásúak, és itt főleg a népírók mozgalma, akik ezt a témát felvetették, folyamatosan napirenden tartották erről, regényeket írtak, újságcikkeket írtak, tehát ez egy elég fontos téma volt, ugyanakkor a politikai elit, az arisztokrácia, hát nyilván Horthy Miklós is, meg Bethlen, Teleki, Kállai család, tehát ők azért elég jelentős birtokok rendelkeztek, ők is tudták ezt a problémát, de hát olyan nagyon nem sürgették. Aztán a másik fontos dolog, hogy az egyházaknak is nagyon jelentős földbirtokaik voltak. A Római Katolikus Egyháznak olyan 850 ezer kataszteri holdbirtoka volt, a Református Egyháznak körülbelül olyan 100 ezer, 101 néhány ezer hold földje volt. Na most az egyházaknak a földjékre azért volt szükség, mert az összes oktatási, szociális, kulturális intézmény rendszert ugye ezekből tudták működtetni egyfelől, másfelől meg a papoknak, kántoroknak, lelkészeknek, harangozóknak a jövedelmét is ezekből a földekből, javadalmi földekből biztosították.
1945 után a politikai pártok többsége abban gondolkodott, hogy életképes, nagyjából 10-15 holdas parasztgazdaságokat kell létrehozni, amelyek hosszabb távon is fenntartható megélhetést biztosíthatnak. A kommunista párt ezzel szemben más logikát követett. Célja az volt, hogy minél több embert juttasson földhöz, még akkor is, ha ez a birtokszerkezet gazdaságtalan szétaprózódáshoz vezetett. Tóth Judit történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa így folytatja.
45-ben, ugye már márciusban megtörtént a földosztás, ekkor még ugye folytak a harcok, ekkor még zajlott a második világháború. Sőt, a front ugye még Magyarországon is itt volt márciusban. És nagyon érdekes, hogy a földosztást maguk a szovjetek sürgették, de akkor még nem a szovjetizálás miatt elsősorban, hanem volt egy olyan hátsó szándékuk is, hogyha Magyarországon meghirdetik a földosztást, akkor azok a katonák, paraszti származású katonák, akik még a németek oldalán a szovjetek ellen harcolnak, akkor azok majd ennek hatására ugye hazajönnek, és ezzel tudják az ellenfelet nyilván gyengíteni. Március 15-én megjelent a 600/1945-ös miniszterelnöki határozat, amely a nagybirtokrendszer felszámolását írta elő, és ennek hatására 642 000 gazdának osztottak földet.
Az 1940-es évek végére megszilárduló kommunista hatalom számára a független paraszti gazdaságok egyre inkább akadályt jelentettek. A saját földdel rendelkező gazdák nem csak megélhetésükben voltak függetlenek, hanem társadalmi helyzetükből adódóan is nehezebben engedtek a politikai nyomásnak. A rendszer ezért ennek az autonómiának a felszámolására törekedett, és a mezőgazdaság teljes körű állami irányítását tűzte ki célul. Erről beszélt Lakatos Dorina, a Terrorháza Múzeum történésze.
Ugye megnézzük az ipart, 1949-re gyárakat, üzemeket államosítják, és ott vannak a parasztok a saját földterületükkel, mint a féle egzisztenciális függetlenség példája, hogy nekem van saját földterületem, azon gazdálkodok. Tehát itt igazából az volt a probléma, hogy egy ilyen önálló egzisztenciája, egy önálló tulajdona volt az embereknek, és hát ugye az volt a cél, hogy a mezőgazdaságot is kollektivizálják, hogy azt is állami felügyelet alá vonják. Megalakítják ezeket a különböző termelőszövetkezeteket, ugye megindult a TSZ-esítés folyamata, de természetesen ebbe az emberek nem akarnak önszántukból belépni, nem akarják a földjeiket beadni, a különböző termelőeszközeiket, az állataikat. A parasztoknak az üldözése, ugye a kuláküldözés, ez ezért lesz nagy, hogy ugye valahogy rávegyék ezeket az embereket, hogy feladják a saját tulajdonukat.
Nyilván, hogyha az ember kap, amire már régóta vágyik, néhány holdföldet, annak hálás, akitől ezt kapja.
Teszi hozzá Rigó Róbert történész.
Na most igazából a kérdést, hogy ez hogyan zajlik, tudunk arra példákat, hogy mondjuk itt 45 tavaszán a szovjet katonai tiszt megy dzsippel a megyei földosztó földrendező bizottságnak az egyik tagjával, és akkor megállnak az egyik faluba, összehívják a településnek a vezetőit, és akkor a szovjet katonatiszt kiteszi a fegyvert az asztalra, és akkor azt mondja, hogy mire visszajövünk, addigra a földosztást be kell fejezni. Egy hetet ad. És mire visszajön, addigra valóban lerendezik a földosztást. Tehát, hogy itt néhány hét leforgása alatt Magyarország földtulajdon viszonyait radikálisan átrendezik. Hogy néz ki ez a földosztás? Hát úgy néz ki a gyakorlatban, hogy minden településen fölállítják ezt az úgynevezett földrendező bizottságot, aminek a tagjai ugye nagy részt a helyi kommunistákból állnak össze, és akkor megnézik, hogy kiknek a földjét vehetik el. Gyakorlatban a jogszabály egy kicsit bonyolultan rendelkezett, hogy milyen birtokhatárok maradhatnak meg, de a gyakorlat, hogyha a levéltári forrásokat megnézzük, akkor az volt, hogy akinek 100 holdnál nagyobb földje volt, attól elvették. Az egyházoktól is, meg a magánszemélyektől is, hogyha valakiről mondjuk azt állították, hogy a nyilasokkal kollaborált, vagy háborús propagandában részt vett, akkor a népbíróság elé állították 1945-ben, és a népbíróság kimondhatta azt is, hogy teljes vagyonelkobzás. A Volksbund tagok, tehát a német nemzetiségűeknek egy jelentős része, hogy a Volksbundnak tagja volt, ott is általában az volt, hogy 6 hónapra a népbíróság elítélte őket, plusz teljes vagyonelkobzás, tehát az így megszerzett földeket is akkor ki lehetett osztani. Ez nagyjából azt jelentette, hogy Magyarországon volt körülbelül 5 millió holdföldet, hektárban olyan 3,2 millió, az 642 000 igényjogosult között szétosztották. Az igényjogosultságot meg úgy lehetett, arra úgy jelentkeztek, hogy a városházán vagy a helyi önkormányzati épületben kiplakátolták, hogyha a földet akarsz, megkapod, jelentkezzél, és akkor hát összeállították a listát, elvették a földeket, a 100 hold fölöttieket. borzasztó sok visszaélés meg korrupció ment ezekkel a földosztásokkal. Tehát aki a földosztó bizottságnak a tagja volt, és mondjuk jobb területet adott, vagy szőlős területet adott, tudunk arra példákat, hogy akkor ő cserébe kért malacot, hetente egy liter tejet, 5 liter pálinkát, mindenféle dolgokat, és hogyha kiderült, hogy nem is jogosultak ezt kérni, akkor nem adták, akkor visszavették azt a földet, amit kapott, és kapott egy távolabbi, rosszabb minőségű földet. Tehát egy csomó ilyen zűrzavar volt ezzel, évekig tartott, mire a földhivatalban ezeket a tulajdonviszony változásokat sikerült úgy nagyjából rendbe tenni.
A változás tehát egyszerre jelentett lehetőséget és feszültségforrást a falusi társadalomban.
Ugye ez eltérő nagyságú volt, hogy ki mekkora földet kap,
mondja Tóth Judit történész.
Átlagban, hogyha nézzük, általában 5 kateszteri hold volt az a mennyiség, amit kiosztottak, de voltak ettől kisebb, nagyobb földterületek is, és preferálták azt, hogy azok kapjanak földet, akiknek nincs vagy kevés van. Emögött meg már viszont ott van a politika, hiszen a Magyar Kommunista Pártnak alapvetően nem volt társadalmi bázisa, és nyilván nagyon fontos volt számára az, hogy a közelgő választásokhoz is, és azokhoz az elképzelésekhez, amit távlati úton megszerettek, tettek volna valósítani, hogy ezek az emberek majd utána társadalmi bázisként fogják támogatni akár szavazatukkal is a kommunista pártot.
Ez egy rövid idő alatt végrehajtott, szerkezetében is mélyreható átalakítás volt, amely egy eleve háború sújtotta meggyengült mezőgazdaságot ért. A problémát nem csupán a birtokstruktúra szétaprózódása okozta, hanem az is, hogy a II. Világháború következtében az állatállomány jelentős része elpusztult. Így a termelés alapvető feltételei is hiányoztak. Rigó Róbert történész megdöbbentő számadatokat mond.
A lovaknak 80%-a, a szarvasmarha állománynak is 70-80%-a, a sertéseknek is. Hát ugye egyrészt már elvitték a németek is egy részét, aztán ami megmaradt, azokat a megszálló szovjetek vitték el, meg vágták le, meg ették meg. Tehát Magyarország területén több mint 1 millió vörös katona volt akkoriban, és a hadsereg ellátásáról Magyarországnak kellett gondoskodni. Ez így volt 1945 és 47 között, és hát ez egy óriási, a magyar GDP-nek ez körülbelül a 10%. Tette ki. Na most, mivel ugye ilyen picike életképtelen birtokokat kaptak az emberek, és nem volt állatállományuk, nem volt hozzá felszerelésük, tehát vetőgép, eke, borona, amivel a földet meg tudták volna művelni, illetve nagyon sokaknak a szaktudásuk sem volt meg, mert ugye, hogyha egy uradalmi cseléd volt, akkor ott az uradalmi intéző, aki szakképzett mezőgazdasági ember volt, ő tudta, hogy irányítani őket, és mindig megmondta, hogy akkor hova kell menni, mit kell csinálni, stb. Itt meg az emberek jelentős része ennek a szaktudása sem volt meg, ami azt jelentette, hogy ezek általában életképtelen kis parcellák voltak, és hát néhány év kínlódás után az új gazdáknak a jelentős része rájött arra, hogy hát ez így nem fog menni, tehát valami változás kell. És hát 1948-ban, amikor meghirdetik szovjet mintára Magyarországon is a kollektivizálást, akkor az jelent egyfajta lehetőséget.
A háború utáni mezőgazdasági helyzet tehát rendkívül nehéz volt. Az új kisbirtokosok jelentős része folyamatos küzdelemre kényszerült, és néhány év alatt világossá vált, hogy ezek a kicsiny gazdaságok esélytelenek. Ez a helyzet pedig megnyitotta az utat a kollektivizálás előtt, amelyet a hatalom egyre inkább elkerülhetetlen megoldásként kezdett bemutatni.
Viszont nemrég találkoztam egy olyan hölgyel, aki szintén az édesapja esetét mondta el,
mondja Tóth Judit történész,
hogy ő szinte nincstelenként kapott földet a földosztáskor, és nagyon-nagyon boldog volt, hogy ő földet kapott, és mindent megtett annak érdekében, hogy ő tényleg tudjon boldogulni ezzel a földdel, és ez jelentett mindent a számára. Ez a kicsi föld. Tehát ő azon a listán, vagy a társadalmi bázisait, vagy a csoportokat nézzük, ugye a lenini hármas jelszóban, hogy voltak a kisparasztok, akiket a hatalom meg akart nyerni, vagy a főbázisának tekintett, a középparasztok és a kulákok. Ez a gazda például tipikusan a kisparasztok közé tartozott, de ő is, amikor ezt el akarták tőle venni, vagy elvették tőle, neki a szíve hasadt már akkor meg, mert ő ezt művelni akarta. És például, amikor a kárpótlás volt, ő azt akarta akkor visszakapni, mert ugyanúgy utána azt művelte is, tehát hogy a sztereotípiával ellentétben, hogy azért ilyen gazdák is voltak, hogy igenis ők ahhoz ragaszkodtak, a paraszti mentalitáshoz oda tartozik a föld szagának a szeretete, a föld szeretete, az évszakokkal való együttélés, és hogy akkor mit kíván a föld, és hogy ez az embereknek a zsikereiben volt.
A propaganda sikertörténetként beszélt a mezőgazdaság helyzetéről, növekvő termés eredményekről és a rendszerrel egyetértő lelkes parasztságról. A beszolgáltatásokat önkéntes versenyként állították be, miközben a háttérben egyre erősebb kényszer és nyomás nehezedett a gazdákra. Rákosi Mátyás 1948-ban a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének ülésén elhangzott beszédéből hallanak most részletet.
A termés eredmények azt mutatják, hogy a búza kivételével az összes egyéb termékek hozama az idén már meghaladta a háború előtti 10 év átlagát. A magyar mezőgazdaság is az iparral párhuzamosan talpra állt. A magyar dolgozóparasság egyre inkább megérti a demokrácia politikáját. Megérti, hogy ez a politika az egész dolgozó nép, tehát a parasság felemelkedését is szolgálja, és ennek megfelelően támogatja a demokráciát. Ennek az idén rövid néhány hónap leforgás alatt kétszer lehettünk tanúi. Az első volt a termésbeszolgáltatás, melyet a kulákok és a demokrácia ellenségei meg akartak zavarni. Kezdetben ez valamelyest sikerült is nekik. De amint a demokrácia ellentámadásba ment át, ez a kísérlet azonnal kudarcba fulladt, és a termésbeszolgáltatás várakozáson felül jól sikerült. A dolgozó parasság jelentékeny része egymással versenyezve teljesítette túl a beszolgáltatást.
A kommunista vezetés adminisztratív és gazdasági kényszerintézkedésekkel, beszolgáltatással, kulák ellenes kampánnyal, ellehetetlenítéssel igyekezett felszámolni az önálló paraszti gazdálkodást és kikényszeríteni a kollektivizálást. A folyamat azonban komoly ellenállásba ütközött, különösen a piaci termelésre berendezkedett közép- és módos parasztság körében. Számukra a földtulajdon gazdasági alapot, társadalmi pozíciót és kiszámítható jövőt jelentett. Ezért különösen erős ellenállást tanúsítottak, emeli ki Rigó Róbert történész.
Az egyik csoport, akik a TSZ-ekbe legelőször belépnek, ezek az újonnan földhöz juttatottak, akik hát ilyen pár holt földdel rendelkeznek, de nincs hozzá nagyon se állatállomány, se tudás, se eszköz. Ezek az emberek nyilván, ha összeállnak, akkor így elgondolható, hogy ebből olyan nagy csoda nem lesz, mert hogy semmi sincs, amiből ugye valami életképes gazdálkodás kibontakozhatna. És hát tudunk olyan forrásokat, hogy mondjuk megírják, hogy ezekben a TSZ-ekben az emberek valósággal éheznek, és hogyha nem mehetnének el a gazdagabb parasztokhoz napszámba, akkor éhen halnának. Mert hogy ezek a létrejövő TSZ-ek, ezek annyira életképtelenek voltak. Egyébként ezek kevés tagsággal jöttek létre, tehát ilyen 10-20 néhány tucat tagja volt. A földjeiknek a mérete is, amit összeadtak, az is összesen volt ilyen 100-200 hold. Tehát hogy ezeken nem nagyon lehetett így nagy csodákat végrehajtani, de hát a TSZ-eket szervezni kell, akkor ugye hogyan lehet ezt elérni? Hát mindenféle nyomásgyakorló technikákat talált ki a kommunista hatalom természetesen, hogy elérje a célját. Hát ennek az egyik módja az volt, hogy a jog eszközén és az igazságszolgáltatás eszközein keresztül próbálták a gazdagabb parasztoknak a földjeit elvenni.
A kulák üldözés kezdete 1948-hoz köthető, mondja Tóth Judit történész.
Általában ez a köztudatban ahhoz szokott társulni, hogy 1948. augusztus 20-án Rákosi Mátyás Kecskeméten mondott egy nagyhatású beszédet, ugye ez az új kenyér ünnepének alkalmából megtartott beszéde volt, ahol a magyar társadalom számára egyértelművé tette azt, hogy az újonnan formálódó hatalom mit akar a mezőgazdaságban, és ugye az elsőrendű cél a kollektivizálás volt. De ebben a beszédében szólt arról is, hogy mit szeretnének tenni azokkal a gazdákkal, akiknek ugye a kezén még jelentős mértékben volt magántulajdon. A magántulajdon ugye az összeegyeztethetetlen a kollektivizálással, hiszen a kollektivizálás lényege az, hogy egybe tenni ezeket a még magánkézben lévő tagokat, bármi áron is, ha kell, elvenni ezektől a gazdáktól ezeket a földeket. És noha ehhez a kecskeméti beszédhez társult a közvélemény számára az, hogy a kulák és kezdete. Lényegében ez már korábban tudott volt a párt berkein belül is.
A kulák szó orosz eredetű, jelentése ököl. Már a cári Oroszországban is pejoratív értelemben használták a módosabb, másokat kihasználó parasztokra. A bolsevik hatalomátvétel után a kifejezés ideológiai tartalommal bővült. A kulák a falusi osztály ellenség megnevezésévé vált, akit kizsákmányolónak bélyegeztek. Ezt a fogalmat a magyar kommunista vezetés is átvette. Rákosi Mátyás 1948-tól használta a politikai nyelvben a kollektivizálás egyik kulcsfogalmaként. Emeli ki Lakatos Dorina, a Terrorháza Múzeum történésze.
Kulák fogalom alatt Magyarországon hivatalosan azokat a személyeket értették, akik minimum 25 kataszteri holdfölddel rendelkeztek, de igazából ez nem volt egy jól körülírható fogalom, hiszen gyakorlatilag bárki rá lehetett fogni azt, hogy kulák volt. Nem is csak gazdasági alapon határozták meg ezt, hogy most kit tekintenek kuláknak, hanem később már a kuláküldözés folyamatában ezért már megjelentek ilyen mindenféle, például politikai kulákok, mondjuk a volt csendőrök, gyakorlatilag egy megbélyegzés volt, igazából bárkire rá lehetett fogni.
1952-ben például Hajdúböszörményben már elkülönítették a dolgozó parasztság és a kulákok teljesítményét. Erről hallhatnak egy archív részletet.
A metőrök minden nap adtak jelentést, a kulákoknak pedig naponként be kellett támolnia, hogy mennyire állnak a vetéstervek teljesítésére. Persze ellenőriztük őket, és ahogyan teltek a napok, a jelentésekre egyre kevesebb nép kerül. A hátralékotok népkoráról lekerül. A dolgozóparasztok neve. Most már 82%-nál tartott. A dolgozóparasztok folyamatosan vetnek. Több mint 90%-uk már védte. A termelőszövetkezetek már befejezték, a kulákok pedig 9-ére végeznek a vetétnek.
A kulák kategória tudatosan konstruált politikai ellenségképpé vált. A hatalom ezen keresztül magyarázta a mezőgazdaság problémáit, és ideológiai alapot teremtett a kollektivizálás erőszakos végrehajtásához. Magyarországon az 1949 és 1953 közötti években mintegy 60-70 ezer parasztgazdaságot soroltak ebbe a kategóriába. Az érintetteket aránytalanul magas beszolgáltatási kötelezettségekkel, különadókkal és hatósági korlátozásokkal sújtották, sokakat internáltak vagy kitelepítettek. Életek, családok mentek tönkre, falusi közösségek bomlottak meg, a gazdálkodás biztonsága megrendült, és tartós bizalmi válság alakult ki a parasztság és az államhatalom között.
56-70.
Mára köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kavélyo Kolini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Puss Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.